Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Mi szép, ha feltűnik a hegyeken az örömhírrel érkező követ. Békességet hirdet, és szabadulást örömhírt hoz. Hirdetem nevedet testvéreimnek, magasztallak téged a gyülekezetben. A föld végső határáig mindenkinek eszébe jut az Úr, megtérnek hozzá, és leborul előtte mindenféle nép. Mert az Úré a királyi hatalom, ő uralkodik a népeken. Jönnek, és a születendő népnek hirdetik majd, hogy igaz, amit ő tesz. Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek. Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Mi szép, ha feltűnik a hegyeken az örömhírrel érkező követ. Békességet hirdet, és szabadulást, örömhírt hoz. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, te meg tudod változtatni az emberek szívét, és hitre térítheted azokat is, akik népedet üldözik. Add meg nekünk, hogy amit apostoloddal, Pállal cselekedtél, az minket is megerősítsen a hitben. Mert te az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol, mind örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek! Helyükön ülve maradva hallgassák meg az áhítat hosszú alapigéjét. Megírva találjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. részében az elsőtől a 22. versig. Saul pedig az Úr tanítványai elleni fenyegetéstől és öldökléstől lihegve elment a főpaphoz, és leveleket kért tőle Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogyha talál olyanokat, akik az Úr útjának hívei, akár férfiakat, akár nőket, megkötözve vihesse azokat Jeruzsálembe. Útközben azonban, amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen mennyei fény villant fel körülötte, és amint a földre esett, hallotta, hogy egy hang így szólt hozzá. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ő pedig megkérdezte, ki vagy, Uram? Az így válaszolt, én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel, menj be a városba, és ott megmondják neked, mit kell tenned. A vele utazó férfiak pedig szótlanul álltak, mert hallották ugyan a hangot, de senkit sem láttak. Saul pedig felkelt a földről, és kinyitotta szemét, de egyáltalán nem látott. Ezért kézen fogva vezették be Damaszkuszba. És ott 3 napig nem látott, nem evett és nem ivott. Volt Damaszkuszban egy tanítvány név szerint Anániás. Az Úr megszólította őt látomásban, Anániás. Ő így válaszolt, íme, itt vagyok, Uram. Az Úr pedig így szólt hozzá, kelj fel, menj el abba az utcába, amelyet egyenes utcának hívnak, és keresd meg Júdás házában Sault, akit Tarzuszinak neveznek, mert íme imádkozik. És látomásban látja, hogy egy Anániás nevű férfi jön be hozzá, és ráteszi a kezét, hogy lásson. Anániás így válaszolt. Uram, sokaktól hallottam erről a férfiról, mennyi rosszat tett a te szentjeid ellen Jeruzsálemben. És ide is meghatalmazást kapott a főpapoktól, hogy elfogja mindazokat, akik segítségül hívják a te nevedet. Ezt mondta neki az Úr. Menj el, mert választott eszközöm ő, hogy elvigye a nevemet a pogányok, a királyok és Izrael fiai elé. Én pedig meg fogom mutatni neki, mennyit kell szenvednie az én nevemért. Anániás pedig elment és bement abba a házba, rátette kezét és ezt mondta, Atyám fia Saul, az Úr küldött engem, az a Jézus, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél, és azért küldött, hogy újra láss, és megtelj szent lélekkel. És egyszerre, mintha pikkelyek estek volna le a szeméről, újra látott. Azután felkelt, és megkeresztelkedett, majd miután evett, erőre kapott. Néhány napig együtt volt a damaszkuszi tanítványokkal, és azonnal hirdetni kezdte a zsinagógákban Jézusról, hogy ő az Isten fia. Mindenki csodálkozott, aki hallotta, és így szóltak. Hát nem ő az, aki üldözte Jeruzsálemben azokat, akik segítségül hívják ezt a nevet, és aki ide is azért jött, hogy megkötözve a főpapok elé vigye őket? De Saul egyre jobban felbátorodott, és zavarba hozta a damaszkuszi zsidókat, bebizonyítva nekik, hogy Jézus a Krisztus. Urunk, szentelj meg minket a te igéddel. Szeretett testvéreim! A glóbuszt körülölelő egyetemes anyaszentegyháza mai napon ünnepli Jézus Krisztust Pál apostol megtérítéséért. Az egész egyház kelettől nyugatig, északtól délig erre az eseményre emlékezik, reménység szerint még azokban a közösségekben is, amelyeket ezen az estén, mint a hét többi napján az ökumenikus imahét vezérfonala vezetés irányít. Európai keresztjének nem feledkezhetnek el arról, hogy ezzel az emberrel kezdődött, pontosabban fogalmazva, ezáltal az ember által kezdte az egyház ura az európai egyház történetet. Amikor bebizonyította, hogy hadseregek ugyan átkelhetnek a tengereken, elindulhat Nagy Sándor keletről, nyugatról keletre, fölépítheti, megalapíthatja, vérrel, verejtékkel, kiteljesítheti hatalmát, de ez a hatalom mulandó és semmivé lesz. És akkor jön egy kis görbelábú, beteges zsidó, néhány munkatársal Troászból megérkezik Filippihez, és pontosan a fordítottja történik annak, amit az első hódra lépő űrhajós mondott, kis lépés egy embernek, de hatalmas ugrás az emberiségnek. Hiszen Isten országa rendje szerint igaz ugyan, hogy néhány tucat mérföldnyi hajóút nem volt azért olyan nagy vállalkozás akkor, de mégis egy ember életében átmenni Troászból Filippibe, amikor végre nehéz napok, hetek tanácstalansága után, mintha Jézus kijelölte volna a tervező apostol korrekciójának eredményeként az új távlatot és az új utat. Igen, nagy ugrás egy embernek, de a mindenható Istennek csak egy lépés, hogy Ázsiából megérkezzék Európába az evangélium. De tudjuk, hogy ahhoz, hogy ez megtörténjék és lehetséges legyen emberileg, Ott kellett, hogy legyen a startvonalnál a most felolvasott történet, esemény. Amikor Jézus minden emberi elképzelést, fantáziát legyőző és megszégyenítő, és ellenségeit kétségbeejtő és megrettentő módon bebizonyította, hogy ő az erősebb. Meglepő az, hogy ma sem tudunk sokszor mit kezdeni ezzel a történettel. Olyan nehéz, egyszerűen szelíd, de az Úristenre hagyatkozó, bizodalmas hittel azt mondani, hogy nem minden részét ismerjük. Nem minden vonását tudjuk megmagyarázni. Igen, vannak rejtélyek, vannak titkok, vannak misztériumok, amelyekre nézve is igaz, hogyha megérjük és Jézusért kegyelemben részesülünk, majd megbeszéljük ezzel a kis görbelábú zsidóval, hogy tényleg úgy történt, ahogy mi ezt gondoljuk. Hiszen még az apostolok is másképp kézelték. Hiszen azt gondolták, hogy Júdás rettenetesen megőrült helyének betöltéséről nekik kell gondoskodni. Én nem tudom először is, nem tudom másként érteni Pál apostol elhívásának a történetét, mint a Mátyás megválasztásának jézusi korrekcióját. Tele voltak jó szándékkal, imádkoztak a Szentlélekért. De úgy látszik, hogy az a sorsvetés mégsem az a lépés volt, amellyel ki akarta teljesíteni az apostoli kört, az elhívás ura és szolgálatuk gazdája. Ez az első, amit jó lenne felismernünk, és talán el is fogadnunk. Igen, ember tervez, Jézus végez, az elhívás ügyében is. Aztán ott van mögöttünk a rettenetes ige hirdetési alapige a mögöttünk lévő vasárnapon. Aki prédikált, gondolom megszenvedett azért, hogy hangozzék hiteles, igaz üzenet a szószéken. Amikor felzendül gyülekezeteinkben az ézsaiási profécia, és az ember sarokba szorítva szükült és nyűszített, hogy mit kezdhet ezzel ige hirdetőként. Ugorjam át, hagyjam ki, kezdjem el az Isten bizonyítványát magyarázni? Meggyőződésem, hogy nem tehettünk mást. Csak azt kellett mondanunk, hogy Isten, ha te ekkora vagy, hogy megkeményítesz, megsüketítesz, érzéketlenné teszel, hitetlenné teszel, keményé teszel, ellenállóvá teszel valakit. Ha neked ki van szolgáltatva minden, akkor szállj meg engem, és könyörülj rajtam. Igen, ott az történt, hogy megkeményedtek, akik azt gondolták, hogy bennük, életükben, gondolkodásukban, és nem véletlenül használom a szót, vallásos filozófiájukban, Isten igazsága úgy halad előre, mint kés a vajba, és nem jutottak egyről a kettőre. És az evangélista felidézte az ézsaiási proféciát. Nem érted? Az lehet. De Istent ne hagyd ki a számításból. Megkeményítette szívüket, hogy ne értsenek, ne halljanak, mert ő akkor velük így akar tenni. És itt ez a másik. Nem csak Anániás. Tudjuk róla a Cselekedetek könyvéből, amikor először Saul megtérése után fölmegy Jeruzsálembe, terjedt futó tűzként a hír. Itt van az ellenségünk, féltek tőle, rettegtek tőle. És pont az ellenkező, igen, pont az ellenkezője történik. Meggyőzi azt, fogékonnyá teszi azt, megtéríti azt, hitre vezeti azt, aki maga se akarta. És akiről ezt senki nem tételezte föl. Az őt üldöző Sault. A hűséges farizeust. Láncot csörgető, vicsorgó kutyát. Így hív bennünket legelőször is Jézus Sault megtérítő, Pált teremtő csodája erre az alázatos felismerésre és hitre, a hit születése és a hit meg nem születése az Isten misztériuma. És akkor teszünk jót ige hirdetőként és ige hallgatóként is. Hogyha igen, egészen együtt velük, akik tétre roskadva vallották meg ennek az igazságát. Együtt imádkozunk. Hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemen. És az Ézsaiási proféciában szó van vakszemekről. Igaz, ugyan itt is megvakul először a dicsőségét látó Saul, az ellenség, de aztán megnyílik a szeme. Mondom, sokszor próbáljuk magyarázni. Ezt a nagyon sarokba szorító és térdre kényszerítő üzenetet feldolgozhatóvá tenni. Én magam is olvastam olyan írásmagyarázati művet, amelyik úgy kezdi ennek a szakasznak a magyarázatát, hogy Pál megtérése nem történt egészen váratlanul. És akkor elmérkedik arról, hogy ez a Pál Saulként ott volt a kivégző kabátját, köpenyét őrző kis kamaszként, vagy nagyobb fiatalemberként, Gamáriel diákjaként, talán éppen az egész farizeusi iskolát kivezényelték a nagy csődületben, ezt nem tudjuk. Tehát látnia kellett, hogy István hogyan halt meg, és hogyan ajánlotta lelkét az irgalmas úr kezébe, és hogyan vallotta meg, hogy halála óráján nem mély gödör partján áll, hanem megnyílt fölötte az ég. És nyilván, mondják a bölcselkedők, az okosok, ott dolgozott ennek a Saulnak a szívében, hogy valami azért csak van itt. Igen, csak az a baj, hogy közben még jött a papírkérés, a dokumentumkérés, az igazoláskérés, az elküldés, a lánc, a csapat összeverbúválása, pusztuljanak azok, akik így hisznek Damaszkuszból is. Szóval van, aki arról beszél, jól ismerve annak a vidéknek a geográfiáját, hogy általában, akik Jeruzsálemből Damaszkuszba utaztak, azok végig haladtak a Jordán völgyén, Samária mellett elosontak, részben érintve Galileát, fel kellett, hogy másszanak lihegve, izzadva, de mégiscsak fönt a hegyen, aztán fagyoskodva a Hermon csúcsaira, aztán a túloldalon leereszkednek, és meglátják lent a völgyben, távolban, néhány tíz mérföldnyi távolságban a gyöngyszem város Damaszkus csodálatos fehér házait, arról a pontról, és most jön a tudomány, ahol a hideg hermoni levegő és a sivatagból jövő forró szél egybe keveredik, és csodálatos, látható meteorológiai villódzások, száraz villámok történnek. Lehet, hogy volt száraz villám. Meg lehet, hogy Saul őrizgette szívében valahol az István kivégzésének emlékét is. De hát én mégis azt hiszem, hogy pontosan az történt itt, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, amit emberi értelem elképzelni sem tudott, azt gondolta az Úr tenni ezzel a kutya Saullal, hogy jó ízű szalonnát formáljon belőle a maga számára. Aztán itt vagyunk a mostani áhítatunknál, és az ember felteszi a kérdést, ezen túl egy ilyen történet, azon felül, hogy az ember hálás szívvel időnként kegyeletesen, vagy tegyük hozzá egy kicsit sárga irigységgel is a szívében és a lelkében emlékezik rá, igen, ilyen nagy dolgok történtek attól, akkor hát most miért nem történnek? Ki magának kíván ilyen Pál fordulást, ki a haragosának, ki éppen a szerettének, ha ezt a történetet halljuk. De mit kezd velünk a történet, mit üzen nekünk? Meggyőződésem az, hogy legelőször is azt helyezi a szívünkre egészen egyszerű igazságként, de márványba véshető betű kemény igazságaként mégis, hogy ember számolj azzal, hogy az Isten az erősebb. Bármit tesztek, ő az erősebb. Ezt üzeni az ellenségeinek, és ezzel vigasztalja a barátait. Ezt üzeni azoknak, akik ma újra megfeszítenék, és ezt üzeni azoknak, akik ma meg szeretnék védeni az újbóli megfeszítéstől. Ezt üzeni a kemény szívűnek és a nyugtalannak. Számoljatok azzal, hogy ő az erősebb. Azzal, hogy erejét nem bízza emberre. Azzal úgy bánik, ahogy az ézsaiási profécia a szívünkbe égeti, és ahogy a megtérés története felrajzolja előttünk. Ahol és amikor Istennek tetszik. Ez nem csak az ige hirdetés szolgálatára vonatkozik. Ő elér, amikor el akar érni, és érintetlenül vászorog tovább, akit éppen nem akar nyakon csípni, vagy szíven ragadni. Titkai vannak. Ezek a titkai az övéi. Imádkozni lehet azért, hogy értsük jobban. Imádkozni lehet azért, hogy tapasztaljunk többet belőle. De azt hiszem, erre nézve is igaz, a múlt esztendő Pállal vallomásával kapcsolatos örök igazsága. Elég neked az én kegyelmem. Ne akarj a misztériumok gazdája lenni. Elég neked, amit tőlem kapsz. Mert az Isten erősebb. Igen, erősebb mindenkinél. Ebben a körben nyilván nem kell történelmi tablót, egyház történeti leporellót kinyitnom testvéreim előtt, ószövetségi történeteket felidézni, Egyiptomon, Asszírián, Római Birodalom, Római császárságon keresztül, vörös és barna diktatúrák hatalmasságain, falusi kiskirályok és városi potentátok porba hullását, nem kell felidézni. Ezt mindannyian tudjuk. És minden mögött ez az egyszerű igazságban, az Isten erősebb. De ha Luther konferencián vagyunk, miért ne vallanánk meg azt a hisszük Isten által megnyitott ismeretet is, hogy ez volt Luther titka is. Nem volt ő Mokány Germán az augsburgi birodalmi ülésen. Szükölő szolgája volt az Úrnak. Az áttusakodott éjszaka után nem hős volt, hogy itt állok, másképp nem tehetek. Hanem az az ember szólt így, aki tudja, Isten erősebb Mártonnál, erősebb 5. Károlynál, erősebb pápánál, erősebb mindenkinél. És ez vigasztaló üzenet sokszor kis hitű evangélikusoknak, nekünk magunknak is. És Isten kétféleképpen is megfogalmazom a másik üzenetét ennek az elhívás történetnek. Talán így lehet egyik oldalról, hogy Isten irgalmasabb. De rögtön hozzáteszem, hogy Isten bátrabb is. Irgalmasabb, mint Anániás. Irgalmasabb, mint a jeruzsálemiek. És tegyük hozzá, irgalmasabb, mint Pál saját magához. És bátrabb, mert erre meri rábízni magát. A volt ellenségre, a volt kutyára, a volt láncsörgetőre. Persze tudjuk, csörgeti ő majd a láncot, de az már az övé lesz. A fogságokban egymás után. És amikor leírja azt a fontos igét, hogy az Isten igéje nincs bilincsbe verve, csörrenni fog a kezén a bilincs. Igen, Isten bátrabb, és Isten irgalmasabb, mint az emberek. És ezért vagyunk, akik vagyunk. Ezért lehetünk, akik lehetünk. És ez az egyetlen reménységünk. Párról beszélve és tanúságtételére fülelve, miért ne idézhetnénk János vallomását? Isten nagyobb a mi szívünknél. Minden tud. Anániásnak is meg kellett tanulnia ezt. Aztán meg kellett tanulnia a jeruzsálemieknek. És meg kellett tanulni nagyon sokaknak az elmúlt évszázadok folyamán, hogy rajta ábrázolta ki ezt a törvényt, ezt a szabályt, hogy könyörülök, akin könyörülök. Irgalmas vagyok, akihez irgalmas vagyok. Mert én vagyok az irgalmasabb. És így az ember örömmel ismeri fel saját hitének alakulásában, saját egyháza felismert hitvallásban őrzött igazságaiban ezt az irgalmasabb Istent, akkor Isten segítsen bennünket arra a következő lépésre is, hogy ezt másokra nézve is vallani tudjuk. Amikor mi nem látunk mentséget másban és más számára, amikor menthetetlennek gondolunk, megtapasztalt indulatokra hivatkozva talán joggal ellenségnek is tartunk másokat. Nekünk talán elérhetetlen, de nem az az Istennek, mert ő irgalmasabb, és ő bátrabb, mint sokszor szűkkeblű tanítványai. Saul megtérítése, Pál megteremtése, így tanúskodik erről a minden emberi értelmet megszégyenítően irgalmas Istenről. És a harmadik üzenet, amelyik figyelmeztetésül, bátorításul hangzik ismét. Alig, hogy helyreigazította és ellenállhatatlan ösztökével szolgálatába vezényelte az Úr immár megtérített apostolát, Pált, az egy ügyűen kezd el beszélni. Nevezetesen, hogy Jézus az Úr. Ez a téma. Ez az üzenet. Gondoljuk bele, bár előbb kritikusan szóltam a megmagyarázni akaró írásmagyarázók módszereiről, meg lélektanászokról, meg egyebekről, de azért most mégis megkísért engem is ez a gondolat. Gondoljunk bele, hogy egy ilyen megterhelt, feszültségekkel terhelt találkozáskor, amikor ellenséget vártak, és ő testvérként lép be egy házba. Miről beszél? A lényegről. Nem tart élménybeszámolót, bár tudjuk, Galáciába meg máshova is elmondta, mi történt vele. De azt nem azért mondta, hogy csodásítson, hanem elmondja, hogy az Isten országában igen, a sokszor idézett, kicsit humorosan formálható mondattal, igen, az Isten országában még a kutyából is lehet szalonna, hiszen Saulból is Pál lett. De itt, amikor megszólal, Jézus az Úr, az Isten fia. Ez a téma. És nem túlzás, hogy ez a téma a reformációban, és ez a téma mindenütt, ahol felcsendül, sokszor meg nem érthető, és mégis hatékony módon, csodaképpen, és mégis melbevágóan a kereszt evangéliuma. És ez teremt egy házat, ez térít embereket, ez formál életeteket, és ez marad az egyetlen kincse az egyháznak. Jézus lelke vezessen bennünket, testvéreim, alázatos szívvel, azzal a szándékkal, hogy nem tülekedve, hanem egymásba kapaszkodva, legalább Pál után a második helyre kívánkozzunk. És ez csak akkor történhet meg, hogy ha nem is Jeruzsálem és Damaszkusz között, hanem ez életünk mai útjait járva, nem ilyen drámai módon, talán szelidebben, de magunk is megismerjük és felismerjük, hogy Jézus az erősebb, Jézus az irgalmasabb, és egyedül ő az Úr. Amen. Imádkozzunk. Urunk és megváltónk Jézus Krisztus, aki eléggé erős vagy arra, hogy legyőzd ellenségeidet. Elég irgalmas vagy ahhoz, hogy megbocsáss ellenfeleidnek. És aki nem osztod meg hatalmadat bálványokkal, hamis istenekkel, kérünk, könyörülj rajtunk. Tedd szívünkben erőssé a rólad szóló hitvallást. Tedd szánkon bizonyossá a rólad szóló beszédet. Tedd utunkat olyan úttá, amelyen napról napra egyre közelebb kerülhetünk te hozzád. Földi életünk küzdelmeiben is, de eljövendő országod reménységében is. Köszönjük, hogy együtt lehetünk ezekben a napokban. Tanító mestereink életében, testvéreink szolgálatában láthatjuk, hogy milyen hatalommal cselekedtél az elmúlt évezredekben, és kész vagy most is hozzánk is lehajolni. Köszönjük, hogy alkalmat találhatunk a veled és egymással való testvéri közösségre. Imádkozunk most külön azokért a testvéreinkért, akik ezen az estén is, mint a hét más napjain, ökumenikus közösségben vannak együtt, a te szent nevedben. Add, Urunk, hogy néped sok közösségének közös imádsága eljusson trónusod színe elé, és átélhessünk valamit abból, amiért te magad is imádkoztál, hogy te benned már egy a benned hívők serege. Nyugodjék meg áldásod konferenciánkon, az ökumenikus imahét alkalmain, a böjtelő útját járó egyházad népén, hazánkon és az egész világon. Adj, Urunk, nekünk békés pihenést, csendes éjszakát, és add, hogy te légy életünk legfőbb kincse. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.
Amen. Amen.